Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az apostoli köszöntés után Isten szent igéjét olvasom. Két vers, rövid igeszakasz következik, ahogy azt Anya Szent Egyházunk kijelölte a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra. Isten szent igéjét ennek megfelelően Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele. 9. verséből olvasom a 15. és 16. versekből a következőképpen. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bár rövid igeszakaszról van szó, de annál velősebb, olyan, mint az atommag, nagyon pici, nagyon kicsi, de hatalmas erő van benne. Amúgy is híres levél a római levél, az egyház történet során nagyon jelentős szerepet játszott, hiszen egy züllött ügyvéd bojtárból, egy Augustinus nevezetű ügyvéd bojtárból a római levélnek köszönhetően lett Szent Ágoston. Aztán egy szorongásos, üdvösségét féltő ágostonos szerzetesből a római levélnek köszönhetően lett Luther Márton a reformátor. Majd a 20. századi, múlt századi, de 20. századi teológiát, protestáns egyházi gondolkodást a római levél határozta meg egy Bart Károly nevezetű teológusnak köszönhetően. Óriási egyház történeti szerepe volt, van a római levélnek. Ebből a római levélből idéztem ezt a két verset, aminek az egyik része az ószövetségi mondat, és csak a másik vers, a 16-os, az Pál apostol szava. Tehát ugye Pál apostolnak a szakaszát most így idéztem, hogy hiszen így szól Mózeshez, így jelölték ki az ige szakaszt, hogy most ezzel kezdjük a felolvasást, hogy hiszen így szól Mózeshez, és ezután jön egy idézet, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok, idézet bezárva. És ezután Pál hozzáteszi, hogy ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát az apostol egy előzetes gondolatmenetet koronáz meg ezzel a, mondjuk így, töredékes idézettel, mert az eredeti helyről csak a mondatnak az egyik részét idézi, azt, amit felolvastam. Ez egy különös helyzet, új szövetségből olvastam föl az igét, de a fele tehát ószövetségi. Pál apostol egy ószövetségi helyzettel, igével akarja megmutatni, egyrészt a római olvasók számára, az akkora korabeli római olvasók számára, és mindenki számára azt, hogy eredetileg, első perctől kezdve, mondjuk így, az eredetileg, egyedül és kizárólag az Isten kegyelme volt a döntő, az Isten irgalma és könyörülete volt a döntő, később tolódik el a hangsúly a kegyelemről, az irgalomról, a törvény betartására, vagyis az emberi cselekedetre. Pál apostol azért idézi ezt a 2 Mózes 33-ból való mondatot, hogy érzékeltesse, hogy igazából, eredetileg az Isten lényege a kegyelem, az irgalom, a könyörület. Tehát az idézet helye, amiben most majdnem belebonyolódtam, formailag Mózes második könyve, aminek a neve Exodus, ami magyarul azt jelenti, hogy a kivonulás könyve, vagyis az a könyv, ami arról számol be, hogy a választott nép, a volt rabszolganép Egyiptomból kivonul, át a Vörös-tengeren és majd a sivatagon. És az idézett mondat, hogy könyörülök, akin könyörülök, egy nagyon-nagyon forró, egy nagyon veszedelmes helyzet után hangzik el. Vázoljuk föl nagyon röviden a történelmi eseményt. Hát ez úgy történt, hogy tehát úton van a nép a kijelölt hazafelé, a Kánaán felé, de még csak úton van. Még itt van az ideje és a feladata annak, hogy néppé szerveződjön ez a vándorló társaság. Hát mi kell ahhoz, hogy néppé szerveződjön egy vándorló társaság? Hát alkotmányra van szükség, amit ott akkor úgy neveztek, hogy a két kőtábla, a 10 parancsolat, az emberiség alkotmánya. Ez olyan ősi, olyan szilárd, hogy azóta se kellett rajta változtatni. Próbáltak rajta változtatni, de nem lehetett. Újra és újra vissza kellett térni a forráshoz, és újra vissza kell térni a forráshoz. De itt adódott a gubanc is ebben a történelmi helyzetben, hogy miért, ez most messzire vezetné, itt most csak a tényeket hadd sorjázzam, hogy Mózes távol van most a népétől, mert az Úristennel van megbeszélni valója, illetve fordítsuk meg, az Úristennek van, Jahvénak van megbeszélni valója Mózessel, és aztán hozza a két kőtáblát Mózes, de hogy jön le a völgybe lelát, hát látja, hogy a választott nép éppen eszelősen, örjöngve egy aranyborjú körül ugrál. Mózes dühbe jön, impulzív egyéniség, vannak ilyenek. Mózes dühbe jön, és összetöri az aranyborjút a kőtáblákkal, és aztán jön az ítélet a vétkesek felett. Ekkor van egy kis húzavona. Ekkor van egy kis húzavona Mózes és Isten között, ugyanis Isten megbánni látszik, hogy ezt a nyakas és engedetlen népet választotta, és Isten, mint egy csalódott módon sorsára akarja hagyni őket, a választott népet, de Mózes ekkor szinte kétségbe esetten könyörög közben jár. Ha elhagysz minket, engem is törölj ki könyvedből, és ha nem jössz velünk, akkor végünk. És addig könyörög Mózes, hogy aztán még azt is kéri könyörögve, hogy de Isten mutassa meg magát neki, mert hogyha nincs velük az Isten, akkor nekik végük, ez nem csak rájuk nézve igaz, de most itt a történeti eseményekben maradjunk, könyörögve kéri, hogy valamilyen módon Isten mutassa meg magát nekik, neki, és ekkor olvassuk ezt a gyönyörű mondatot a 2 Mózes 33.19-ben, kimondom előtted az Úr nevét, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ennek a mondatnak az igazi lényege az abszolút kegyelem. Lehetett volna másképp is rendezni a szavakat, de a mondatnak a lényege, a mondatnak az üzenete, hogy Isten lényege az első pillanattól kezdve a kegyelem és az irgalom, később tolódott el a hangsúly afelé, hogy mi emberek szerezzük meg az Isten, mondjuk így, jó indulatát, szeretetét, nekünk kell produkálni magunkat, hogy az Isten elismerjen bennünket. Olyannyira, hogy Jézus korára már a kegyelem teológiája szinte teljesen elveszett, már szinte teljesen a háttérbe szorult, és Pál apostol nemes egyszerűséggel a római levélben is azt szeretné elmagyarázni olvasóinak, zsidóknak, görögöknek és mindenkinek, hogy minden a kegyelem, hogy Jézus Krisztus neve azt is jelenti, hogy totális, azaz teljes kegyelem, totális, azaz teljes Isten ajándéka, Isten szeretete, az irgalma és könyörülete. Jézus Krisztusig, az új szövetségig az a lelki egyenlet működött, hogy az ember tartsa be a törvényeket, teljesítse a szent törvényeket, és akkor Isten válaszként üdvösséget biztosít az embernek. Ez volt az alapképlet, a szerkezet, hogy legyen jó az ember, és Isten akkor válaszként bűnbocsánatban részesíti. Jézus Krisztusig ez az ószövetségi egyenlet volt érvényben. Jézus Krisztustól kezdődően pedig Pál apostol értette meg velünk, egy egészen új, mégpedig új szövetségi egyenlet lett érvényben. Ezen érdemes elgondolkodnunk és megértenünk, hogy az ószövetségi egyenletnek az a szerkezete, hogy ember, légy jó, és akkor szeret téged az Isten. Ha jól viselkedsz, ha betartod a törvényeket, ha Isten akarata szerint élsz, akkor szeret téged az Isten. Az új szövetségi egyenlet, a Krisztusi egyenlet ezzel szemben pedig, ember, figyelj csak, szeret téged az Isten, tehát légy jó. Érzitek a különbséget? Szeret téged az Isten, szeretettel jön feléd az Isten, tehát válaszolj neki igennel, tehát légy jó. Ember, megtett mindent érted az Isten, teremtett neked egy csodálatos világot, mondjuk gyönyörű napfelkeltét, vagy gyönyörű naplementét, vagy micsoda szépségesen szép és hasznos termőföldet, vagy gyönyörűen szikrázó kék eget, íme a teremtett világ szépsége. Ember, neked teremtette ezt az Isten. De nem csak a teremtésben fejezte ki Isten az ő titokzatos szeretetét, hanem a legérzékletesebb, a legfájdalmasabb és a legmegszívlelhetőbb módon a Golgotai kereszttel, Jézus Krisztus passiójával, szenvedésével. Mert, sokszor mondtuk már, most is mondjuk, a szeretet és a szenvedés egyenesen arányos. Amiért szenvedünk, ahhoz ragaszkodunk. Hiszen az édesanyák szeretetének is, gyermekei iránti szeretetének is ez a titka, a szenvedés. Márpedig, ha Isten Krisztusban szenvedést vállalt érettünk, akkor ezzel demonstrálta az ő szeretetét. Lényeges és fontos. Ha a szeretet és a szenvedés összefüggését megértjük, akkor nem élünk vissza az Isten szeretetével, hanem boldogan mondunk neki igent, és boldogan mondunk köszönetet. Kedves testvérek, még egyszer, bocsássátok meg az ismétlést, de annyira fontos ez az egész, hogy kellene és nagyon fontos lenne, hogy a szívünkbe ivódna ez a lelki egyenlet. Hogy ezt a lelki egyenletet megértsük, és akkor biztos, hogy nem élünk vissza az Isten szeretetével. Tehát még egyszer elnézést az ismétlésért, de hangsúlyozom, ez annyira fontos, hogy ezt magunkba kell úgymond szívni. Az Ószövetség szerint tehát az ember jó magaviseletére, vagy bűnbánatára válaszol az Isten. Ennek bibliai példája nagyon sok van, de egyet hadd idézzek. Jónás könyvében a niniveiek viselkedése. Nyilván ismeritek Jónás könyvét. Jónás a próféta. Megkapta a feladatot, hogy hirdessen ítéletet Ninivében. Na most ehhez Jónásnak nem volt kedve. Nagyon megértem. Ezért megpróbált vikendezni Tarziszba. Emígy sikerült, hát az Úristen meg azt mondta, hogy már pedig teljesíted a küldetésedet. Úgyhogy végül is Jónás eljutott Ninivébe. És hirdeti a parancs szerint, Isten akarata szerint az ítéletet, hogy 40 nap és elpusztul Ninive. Ekkor a király, Ninive királya, fölszólítja a várost ezekkel a szavakkal. Öltsön zsákruhát minden ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és ki tudja, talán felénk fordul az Isten. Talán megszáll az Isten. Talán lelohad az Isten haragja. Talán nem veszünk el. Természetesen én sorjáztam itt a talánt, érzékeltetendő, ott egyszer mondja a király, hogy talán. Tehát előbb az ember tegyen valami fontosat, jót, és akkor ki tudja, talán, irgalmaz az Isten. Tehát akkor talán pozitív módon felel az Isten. Nem biztos, de hátha, talán. Ez az ószövetségi egyenlet. Az újszövetségi lelki egyenlet Jézus egy kertészeti példázatában található, gyönyörű kertészeti példázat, a terméketlen fügefa példázata. Rövid példázat ez is, de velős, benne az újszövetségi lelki egyenlet. Hogy egy embernek volt egy fügefája a szőlős kertjében, és kiment gyümölcsöt keresni rajta, de nem talált. És ekkor a kert tulajdonos azt mondta az alkalmazottjának, mondjuk így a kertészének, már 3 éve terméketlen ez a fa. Csak foglalja a helyet. Nincs értelme tovább a fának, ítéletem vágd ki. És ekkor megszólal az újszövetségi hang, Uram, adjunk neki még 1 évet, és én megteszek mindent a fáért. Körülásom, följavítom a talajt, és akkor hátha jövőre terem. Mennyire más a hangja ennek, hogy hátha. Uram, forduljunk szeretettel a fa felé, hátha megérti. Isten Krisztusban szeretettel fordul felénk, hátha megértjük a szeretetét. Hátha, ugye értjük. Az Ószövetség szerint ember légy jó, és akkor szeret téged az Isten. Az új szövetség szerint ember figyelj, szeret téged az Isten, tehát légy jó, felej neki szeretettel. Ezért tehát, nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Isten szuverén joga a kegyelem. Itt az apostol, Pál, összhangban Jézus Krisztus lényével mindent a kegyelemre helyez. És hangsúlyozza ebben a levélben is, hogy Isten szuverén joga az, hogy kegyelmet gyakoroljon. Hogy esetleg ne a mi értékítéletünk és gondolkodás módunk szerint ítélkezzen. Jézus és Pál korában az általános meggyőződés az volt, ha jól viselkedik az ember, akkor minden rendben van. Ismerjük a híres példázatot a farizeusról, a mellétverő farizeusról, és a fejét is lehajtó vámszedőről, amikor bemennek a templomba. A farizeus büszkén sorolja, hogy nem csak megtartja a törvényeket, hanem túl teljesíti azokat, több tizedet ad az előírásosnál, több böjtöt tart, ezzel szemben a szerencsétlen vámszedő csak annyit merészel mondani, Isten, légy hozzám irgalmas. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nekünk egyetlen egy gyönyörű lehetőségünk van. Mi fogadjuk el az Isten felénk forduló szeretetét. Nekünk kell eljutnunk oda, hogy mindenben felfedezhessük az Isten szeretetét. Mindenben, hangsúlyozom még a rosszban is. Még abban is, amit esetleg rossznak tartunk. Még a szenvedésben is. Itt a vége felé a mondandómnak, az igehirdetésnek illusztrációként idézek egy furcsa biológiai jelenséget. Illusztrálja ez a biológiai jelenség, ez az életpéldázat, hogy még a természet világának a szövetében is benne van a szenvedés értéke, jelentősége és jelentése. És ebben a titokzatos jelenségben érzékeljük az Isten újjáteremtő szeretetét. Mindenben fel kell fedeznünk az Isten szeretetét. Luther szintjére emelkedve, vagy legalábbis megkísérelni. Nagyon nehéz. Állítólag, a mi reformátorunk azt mondta, hogy ő annyira mindent elfogad Istentől, betegséget, mindent, és most lehetne hosszan sorolni, hogy mennyi betegséggel küszködött, de azt mondta, hogy mindent elfogad Istentől, mert biztos benne, hogy amit Isten akar neki, az neki jó. Mind jó, amit Isten tesz, ugye talán felfedeztétek, hogy az előbb ezt énekeltük. Mind jó, amit Isten tesz. Nos, Luther odáig fokozta ezt a kijelentését, hogy állítólag ilyesmit mondott: ha Istennek az az akarata, hogy a pokolra kerüljek, akkor boldogan elfogadom, mert biztos vagyok benne, hogy Isten nekem csak jót akar. Most ugye értitek ezt a fantasztikus Istenre hagyatkozást. Nos, ezt csak érzékeltetni akarja, hogy bonyolultabb a világ, mint ahogy azt mi látjuk. A szenvedés és a kegyelem összefüggését érintettem, és ezt a kérdést illusztrálom befejezésül az említett biológiai történéssel, eseménnyel. Ismeritek, hogyan születik a pillangó? A hernyó magára szövi a gubót, azt a bizonyos koporsót. Egy ideig benne van, és ott abban a koporsóban valami különleges folyamat játszódik le. Aztán megfigyelték, hogy amikor eljön az idő, ebben a gubó koporsóban levő leendő pillangó óriási erőfeszítéseket tesz, hogy kiszabaduljon a báb koporsóból. Ezt szakemberek megfigyelték, leírták. Óriási a küzdelem, ahogy a leendő pillangó feszíti a báb koporsót. És itt jött a gondolat, mert hát az ember mindig gondolkodik, aztán olykor okoskodik. És azt mondta az ember, hogy segítsünk a pillangónak. Segítsünk a pillangónak megszületni. Hát ne kelljön neki ennyire kínlódni. Ne kelljön ennyire szenvednie. Fogták a szikét, az éles kést, és amikor a pillangó elkezdett küzdeni, fölvágták a bábkoporsót, hogy megkönnyítsék a pillangó megszületését. És mi történt? Kijöhetett a pillangó, de éretlen volt, szintelen volt, erőtlen volt. Repülni sem tudott, csak vergődött. A pillangónak szüksége volt a szenvedésre ahhoz, hogy igazi pillangóvá váljon. Hát erre csak azt mondhatom, drága testvérek, amit a názáreti szokott volt mondani: akinek van füle a hallásra, hát hallja. Adjon békét a szívünkbe az ige üzenete. Nem görcsösen erőlködnünk kell, nem szabályokba belekeseredni kell, hanem szabadon és készséggel elfogadni azt a lelki törvényt, hogy Isten kegyelme a miénk is, mert a kegyelem határtalan. Olyan szép a heti igénk, a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem ojtja ki. Megrepett nátszál az életünk, füstölgő mécses az életünk. Ezért szabad nekünk és egyetlen lehetőségünk Isten könyörülő kegyelmére hagyatkoznunk. Csak rá kell hagyatkoznunk. Isten kegyelmével csak annyit kezdhetünk. Figyeljétek meg ezeket a képeket. Jelentéktelennek tűnik, de ha belegondoltok, nagyon fontos. Isten kegyelmével annyit kell kezdenünk, mint a levegővel. Hát próbáld meg a levegőt nem beszívni 10 percig. Nem fog menni. Hát ez az Isten kegyelme, ilyen fontos, mint a levegő. Abba ne hagyd a lélegzést. Fogadd be a lelkeddel az Isten kegyelmét. Vagy mint a szomjat oltó víz, olyan az Isten kegyelme, mint a víz. A szomjat oltó édes víz. Vagy a mindennapi kenyér, az Isten kegyelme. Az Isten kegyelme, könyörülete, irgalma. Hát ez a lényeg, ennyi az egész. Egyszerűen be kell fogadnunk a szívünkbe, a lelkünkbe. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, szent lelkeddel értesd meg velünk a felénk forduló határtalan kegyelmet, fölemelni akaró titkát. Köszönjük, hogy most is így szólítottál meg. És Urunk, kérünk, ments meg minket attól, hogy felelőtlenül elutasítsuk a te szeretetedet, kegyelmedet, könyörületedet, ments meg minket attól, hogy ne lássuk meg, hogy te miért és hogyan fordultál mifelénk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.